Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és itt a stúdióban vendégünk Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutató Intézetnek az igazgatója, a Közszolgálati Egyetem Amerikai Kutató Intézetének tudományos munkatársa, történész. Üdvözlöm.
Én is üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
És köszönöm a lehetőséget, hogy itt beszélgethetünk. Kennedy év tulajdonképpen az idei 60 éves évforduló kapcsán elsősorban a dallasi merényletnek az évfordulója miatt írtak, beszéltek sokat a hajdani elnökről, és mindenképpen szeretnék ebben a beszélgetésben erre kitérni, mert hogy ön írt egy Amerikai Álom vége címmel egy könyvet Kennedy elnökről, de hogy ne a végével kezdjük, tehát a dallasi tragédiával, azt kérdezném, hogy mennyire volt szükségszerű az, hogy a 20. században fölemelkedik egy ilyen tulajdonképpen dinasztia az Egyesült Államokban, ahol azért ennek a tradíciója Európához képest kevésbé volt meg, inkább személyiségek voltak, akik föltűntek elnökként, kevésbé családok. Mennyire következett ez a 20. századi amerikai történelemből, mennyire volt Kennedy akár a II. Világháború utáni időszaknak a terméke?
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Ahogy ön is mondta, azért az Egyesült Államokban ennek nem volt nagyon hagyománya, hogy mondjuk uralkodó házak, uralkodó családok vagy dinasztiák ugye adogassák egymásnak a Fehérházban a kilincset. Mégis érdekes, hogy a 20. század második felében ugye egy Kennedy család, egy Kennedy dinasztia volt az tulajdonképpen, aki belépett az ovális irodába, hogy elfoglalják a pozíciójukat. Én itt talán azt tudnám erre mondani, és talán az a jó válasz erre, hogy ha megnézzük a családnak a történetét, leginkább mondjuk ugye a édesapjának, az idősebb Joe Kennedynek az életét, aki igazából egy nagyon nagyra vágyó férfi volt, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a legmagasabb szinteket elérje. Azért annak idején mondjuk Bostonban katolikusként, írként megmaradni azért az nem volt annyira egyértelmű dolog, rendkívül lenézték őket, ráadásul egy olyan városról beszélünk, ami az első városok között van az Egyesült Államoknak a történetében.
Bostoni tea délután,
de hogyha belegondolunk abba, hogy az amerikai civil vallásnak az alapjait is ott kell keresnünk. Ott kell keresnünk akár azt a kifejezést, ugye, amit azóta is az Egyesült Államokban használnak. A politikusok kevésbé, de mondjuk gondolkodók, az a, ugye a város a hegyen kifejezés, ami ugye szintén Bostonban hangzott el, hogy ugye ők legyenek a város a hegyen, utat mutassanak mindenki számára, de ez egy teljesen más téma. De hogy a Kennedy családban volt egy olyan, hogy elérni a maximumot, amit lehet megvalósítani az amerikai álmot, megmutatni, hogy ők a legkiválóbb család. Az édesapjának szint úgy megvoltak a politikai ambíciói. Nem véletlenül volt, hogy a világháború előtt, a 30-as évek második felében ugye londoni nagykövet volt, ami írként azért egy eléggé nagy elégtétel volt a család és ő maga számára, és az ő politikai karrierje az rendkívül hamar derékbe tört. És igazából a gyerekeinél nem akarta azt, hogy ők mondjuk a banki szférába, az üzleti szférába helyezkedjenek el, hiszen anyagilag nekik már nem kellett úgymond hova feljebb fejlődniük, vagy feljebb lépniük a ranglétrán úgymond. Ezért tudatosan építettek arra, hogy a gyermekeiket a közszolgálatába állítsák, a haza szolgálatába. És talán szerintem innen érdemes vizsgálni őket, hogy az egész magának, John F. Kennedynek is a gyerekkora tulajdonképpen erről szól, hogy megmutatni, hogy ő kiváló valamiben. És nagyon érdekes, hogy a külpolitikához hogy jut el, hiszen látjuk, hogy az életét végigkíséri tulajdonképpen a külpolitika, ami egy kicsit, hát hogy is mondjam, egy ilyen gyermeki ellenállástból fakad, vagy abból megmutassa, hogy ő itt sokkal jobb, mert az édesapja nem is nagyon jól látott a külpolitikai pályán, nem is érdekelte annyira. A bátyja, aki ugye mégiscsak az első számú fiúgyermek volt a családban, ő sem volt annyira otthonos a külpolitikai történésekben, és épp ezért volt az, hogy John F. Kennedy 14-15 éves korától kezdve falta a külügyi jellegű írásokat, könyveket, és rendkívül érdekelte a külpolitika és a külpolitika csinálás is. És nem véletlen, hogy később is elnökként is, ugye a fő csapás iránya az a külpolitika.
Mennyire találtak egymásra Amerikában, az amerikai közvélemény. Ugye 15 évvel vagyunk megválasztásakor, a második világháború után egy nagy fellendülésnek, egy nagy bumnak az időszakában, hogy a korábbi katonaelnökök, meg a második világháború következtében hatalomra került elnökök után egy fiatal katolikus, más szemlélettel, világra nyitott szemlélettel rendelkező vezetőt keressenek magukra. Ez egy ilyen nagy egymásra találás volt, azt lehet mondani?
Szerintem igen, lehet ezt mondani, de hogy ennek is egy kicsit a mögé nézzünk, azért ahogy ön is említette, ugye mégis ez a nagy aranykorszak, ez a nagy boom időszak az Egyesült Államok történetében, ahol, mint minden területen, úgy a tömegkommunikáció terén is egy forradalmi változás ugrik be a képbe, ez pedig a televíziónak a terjedése. Amíg mondjuk a Kennedy-t megelőző elnököknél a fő kommunikációs eszköz nyilván a nyomtatott sajtó, illetve a rádió volt, gondoljunk csak ugye ezekre a tűz melletti csevegések korábbi elnökök részéről, amik ugye egy ilyen rádióbeszédek voltak, addig a Kennedy időszakában kezd el felfutni a televízió, akkor kezdenek el megjelenni azok a nagy televíziós arcok, akik évtizedekre meghatározzák egy-egy csatornának az arculatát, mondani valóját, mondandóját, és itt tulajdonképpen a maga Kennedy és a Kennedy család ezt kihasználta, hiszen mégiscsak a Kennedy egy a kornak, a férfi ideájának megfelelt, nagyon jól használták a médiát, az édesapja révén, aki mégiscsak a 30-as években hollywoodi producer volt, tudta, hogy mennyire fontos a kamerában a megjelenés, a kinézet, az, hogy hogyan áll, hogyan beszél az ember, és ezekre tudatosan készítették föl magát, Kennedyt is. Mind a mai napig ugye úgy emlékszünk rá, mint az egyik legjobb 20. századi szónok. Mindenkinek van valami kis sejtése, hogy ezt talán ő mondhatta, de azt kevesen tudják, hogy hadart, nagyon gyorsan beszélt, és a politikai karrierjének a kezdetén tulajdonképpen egy beszédtanárhoz járt, nem csak hogy járt, hanem a beszédtanár ott volt a beszédeinél is, aki a kamera mögött jelezte az elnöknek, vagy hát akkor még képviselő jelöltnek, hogy hol kell lassítani, hol legyen a hangsúly, stb. Tehát az látszik, hogy egy tudatos készülés van arra, hogy itt egy elnököt fognak adni, vagy elnököt fognak belőle csinálni, és minden eszközt megragadtak, és azt is, hogy a sajtót, a televíziót úgy használják, mint előtte az elnökök soha. Tehát ez az időszak az, amikor kampányokba elkezdenek televíziós hirdetéseket futtatni, hogy értsék a nézők, hallgatók, ez azt jelentette, hogy az Egyesült Államok a 60-as évek, mondjuk a háztartások 80%-ában volt legalább egy tévékészülék. Ez a 62, 63, 64, tehát a gyilkosság idejére ez már több mint 90%-ot jelent. Tehát, hogy ez nagyon komoly, komoly fegyvertényt jelentett.
Egyébként Amerikán kívül, említette a televíziót, most próbálom fölidézni, nyilván nem személyes emlékekből, de inkább családi emlékekből, nem nagyon volt még Európában ennyire elterjedt a televíziózás. Kennedyről hogyan alkothattak képet Amerikán kívül ebben az időszakban?
Amerikán kívül én leginkább mondjuk magyar sajtót nyilván foglalkoztam azzal a részével, a print sajtón keresztül. Nagyon érdekes volt, hogy amikor már látszódott, hogy az egyik befutó, tehát ugye a demokrata oldalról Kennedy, a másik oldalról Nixon lesz, akkor a Magyar Nemzet újságírói Hruscsovot megkérdezte egy eseményen, hogy mit gondol, melyik elnök lesz a befutó, melyik lenne jobb ugye a Szovjetuniónak és a kommunista világnak, és akkor a Hruscsov nagyon viccesen megjegyezi, hogy van egy orosz közmondás, hogy tök mindegy, hogy milyen az a csizma, hogy balos vagy jobbos, igazából tök mindegy, hogy az egy demokrata vagy egy republikánus elnök lesz, nekik az lenne a legjobb, és az lenne a legfontosabb dolog, hogyha az Egyesült Államok elnöki székébe egy felvilágosult ember, egy kommunista kerülne. Tehát, hogy így átszivárognak nyilván a hírek szűrt formában, ezek leginkább ezek leginkább ilyen szintelen szaktalan MTI hírekből tájékozódhatnak az emberek, de már mondjuk megint csak a Magyar Nemzetre utalok, ami abban az időben nyilván a külpolitikai fókusza volt, ott megjelenik már az, hogy Kennedynek a hollywoodi szép fiú, tehát ilyen jelzőket kap az elnök, illetve fotókon megjelenik az elnök rengeteg labban.
Ezt nagyjából minden amerikai elnök később is megkapta, arra már emlékszem személyesen is, hogy Jimmy Cartert, ugye magyaró farmernek titulálták, Ronald Reagan B-kategóriás színésznek, tehát azért minden itt ebbe a korszakba ezek a jelzők visszatérőek voltak, megkeresték az amerikai elnökökre vonatkozóan. Egyébként tényleg közömbös volt a Szovjetunió számára, vagy a szovjet blokk számára, hogy milyen oldalról került ki az amerikai elnök, vagy azért jelenthetette akár egy megkönnyebbülést Kennedynek a megválasztása?
Hát Nixon kifejezetten gyűlölték, ami nyilván abból fakadt, hogy mégiscsak részt vett ugye a kommunistáknak a felkutatásában, ugye még a McCarthy bizottságban, tehát ő nem volt számukra semmiképpen sem kedves. A Kennedyt meg nem tudták hova tenni igazából. Tehát, hogy egy fiatal, jóképű, szép fiú megszólal bizonyos ügyekben, de nem tudják úgy, tehát inkább az érződött, hogy nem tudják őt hova tenni, komolytalan karakternek gondolták. Maga Hruscsov is egyébként, tehát túl fiatal, túl naívnak gondolta sok esetben, tárgyalásokat követően is, de ugye arról nagyon kevesebb szó szokott esni Kennedy önéletrajz kapcsán, hogy azt ne felejtsük el, hogy egy nagyon kemény vonalas antikommunista politikusról van szó, aki már az 50-es évektől kezdve nagyon-nagyon keményen kiállt a kommunisták ellen, és felhívta azt, hogy felhívta ennek a veszélyét, hogy a kommunizmusok a terjedése a harmadik világban, ezek mind-mind olyan égető problémák, amikkel az Egyesült Államoknak megoldást kell találni. De ugye ennek van egy magyar vonatkozás is, hogy gondoljunk bele abba, hogy 57 október 23-án tart egy beszédet New Yorkban, egy évvel ugye a szabadságharcunk kirobbanását követően, ahol méltatja ugye a pesti srácokat és lányokat ebben a beszédében, és az 56-os hősöket és áldozatokat. Ez persze nem egy magyar szívnek meg egy dobogtató és egy nagyon, nagyon kellemes érzés, de azért lássunk mögé, hogy ebben már jócskán benne volt az, hogy ő már akkor tudatosan készül arra, hogy elnökké válasszák, és hogy az Eisenhower adminisztrációnak a külpolitikáját tulajdonképpen ahol lehet, ott gáncsolja és befeketítse, hiszen ebben a beszédében is azt mondja, hogy segítséget kértek tőlünk, de semmit nem kaptak.
Ez volt nagyjából az időszak, amikor a Time-nak a címlapján az év embereként a pesti srácok.
Ez már utána volt, de nyilván, ahogy láthattuk, olvashatunk róla, hogy azért az 56-os forradalom és szabadságharc az a világ sajtónak a címlapján, mindenhol ott szerepeltek a bátor hősök.
És ott volt még az ENSZ-be is a magyar kérdés, akkor aktuálisan. Egyébként,
És ne felejtsük el, bocsánat, hogy ugye Kennedynek köszönhetjük elnökként ugye az amnestiát. Tehát ezért ugye azért a magyarok örökre hálásak lehetnek neki.
Igen, ez még az ő elnöksége idejére esik valóban. Éppen a fiatal Kennedy egy ilyen rövid utalás kapcsán megjelenik az Oppenheimer filmben is érdekes módon. Tehát azért ha nem is széles körben, de azért volt egy háttere, ami azért tolta őt előre.
Igen, tolta, és erre voltak nyilván olyan pletykák is, hogy egyszer az édesapja azt mondta, hogy ennyi pénzzel tulajdonképpen még a sofőrét is meg tudná képviselőnek választatni, de szerintem ez azért más is kellett. Nyilván kellett ez a fajta anyagi támogatás, az az anyagi háttér, ami jött a családtól, illetve nem csak az anyagi, hanem bármilyen nemű segítség. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a lány testvérei is kampányoltak. Te a délutánokat tartottak, kihasználva a Kennedynek a sármosságát, és hát nyilván minden nő szerelmes lett belé, tehát vagy csak szerelmes lett belé, vagy azt akarta, hogy ő legyen a feleség. De ezt is arra használták fel tulajdonképpen, hogy szavazatokat szerezzenek, nyilván mindenféle elérhetőséget, levelezési címet megkaptak egy ilyen te a délután során, és utána tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnánk, hírlevélszerűen kapták utána az információkat, hogy most éppen a Kennedy kampányban mi a helyzet. Tehát azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a Kennedy beletette a melót most kicsit leegyszerűsítve fogalmazok, tehát azért azt végigcsinálni, hogy az ember egy melós körzetben reggel oda megy a munkaidő kezdetére a gyárépülethez, és akkor elmondja, hogy ő kicsoda, a képviselőjelöltjük, ezt szeretné, azt szeretné, azt szeretné, és így járja a várost. Ajtóról ajtóra járja a házakat, ahol elmondja, hogy mi a terve, mit szeretne elérni, stb. Tehát beleteszi a munkát. De azt látja a kezdetek kezdetén már, amikor megválasztják képviselőnek, hogy ez nem az ő területe.
Meglepetés volt az ő győzelme 60-ban, vagy ez azért már úgy borítékolható volt a kampány vége felé?
Hát amikor képviselő lett, akkor nagyon-nagyon simán győzött.
Az olyan körzet volt.
Az egy olyan körzet is volt. Szenátorként sem volt annyira meglepő az ő győzelme, de nagyon nagy horderejűnek minősült. Az pedig, hogy 60-ban megválasszák őt elnöknek, mindenki őt hozta ki az esélyesebbnek, de inkább a sajtóban volt ez, hogy ő az esélyesebb, viszont inkább egy ilyen fejfej melletti küzdelem volt. Nem véletlen az, hogy ugye mind a mai napig azért vannak arról, hát nem csak, hogy mendemondák, hanem az, hogy tulajdonképpen szavazatvásárlás volt, csaltak a választáson, és a többi,
már
és a
többi, is.
60-as években, igen. De ott érdekes, hogy volt egy nemzeti minimum, ahol ugye amikor a Nixon tájékoztatják erről, hogy itt valami nem stimmel a választási eredményeket és a számokat illetően, akkor a Nixon azt mondta, hogy nem kell vele foglalkozni. Tehát, hogy megvolt bennük ez a nemzeti minimum. Most gondoljunk bele abba, hogy 2016-ban, ugye, amikor a Donald Trump megnyeri a választást Clintonnal szemben, ugye akkor orosz hacker támadástól kezdve minden történt. Tehát, hogy volt egy ilyen nemzeti minimum, hogy azt mondták, hogy gratulálok a győztesnek, felhívom, és nem fogunk egy ilyenbe belemenni, mert nem ez az ország érdeke, nem ez a nemzeti érdeke tulajdonképpen. De Kennedy egy nagyon erős és egy nagyon professzionális kampányt hajtott végre, olyannyira, hogy ez tulajdonképpen mind a mai napig talán ez adja az alapokat a politikai kampányoknál. Ő az, aki először használ ugye repülőgépet, ugye nyilván egy magánrepülőgép, gépet használva, hogy minél több helyre el tudja jutni, minél kisebb településeken el tudja mondani, hogy ha ő lesz az elnök, akkor mit akar csinálni. És itt nyilván meg kell említenünk azt, ami mind a mai napig ugye, hogyha valaki kommunikáció történettel, vagy akár politikai kommunikáció történettel foglalkozik, ugye az a Nixon-Kennedy televíziós vita, ami ugye egy sorsfordító sok szempontból, leginkább a kampányok történetében, hogy két elnök kiáll egymással szemben, vagy éppen mellett, és elmondják televízió nézők előtt. Ez olyan szempontból is érdekes, hogy ugye Nixonnak a stábja nem akarta ezt. Mert úgy gondolták, hogy Nixon mégiscsak akkor már egy alelnöki pozícióból vágott bele a kampányba, és ezzel tulajdonképpen Kennedy csak felhúzná, felemelni, illetve az, hogy tudták, hogy Kennedy és a stábja is nagyon felkészült, hogy hogyan kell kommunikálni ezen az új eszközön keresztül, hogyan lehet elérni az embereket, és a Nixon mondta azt, hogy hát, hogy nehogy már ő úgy tűnjön, hogy ő megfutamodik egy ilyen fiatal kis politikus palántával szemben. Most úgy nézzük azt, hogy azért nincs köztük olyan nagy évkülönbség, tehát 5-6 év talán, ha jól emlékszem. És hát mindenki tudja, hogy nagyjából, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy Kennedy tulajdonképpen megnyerte simán ezt a csatát, amit arra alapozva szoktak mondani, hogy volt egy felmérés abban az időszakban, egy közvéleménykutatás, ami azt hozta ki, hogy aki a televízión keresztül nézte ezt a vitát, az Kennedyt hozta ki győztesen, aki a rádiót hallgatta, az ugye Nixont hozta ki győztesen, ami tulajdonképpen egy ilyen teljesen megalapozatlan, nem is tudjuk a hátterét neki, hogy ki volt a megrendelő, nem tudjuk azt, hogy ez milyen mérés alapján zajlott, ez talán egy újságban jelent meg egy ilyen minuszos hírként talán. De az tény, hogy nagyon sok mindent tulajdonképpen sok újdonságot mutatott. Tehát egy ilyen műsort tulajdonképpen 80 millióan néztek akkor. 60-80 millióan néztek, ami egy óriási szám. Mai szemmel nézve is.
Kennedynek az elnöksége 2,5 évet tartott. És ennek a rövid időszaknak, egy kevesebb, mint egy ciklusnak is azért máig tartó hatása van hivatkozásként. Kicsit így visszatekintve úgy tűnik, mintha ez egy sokkal hosszabb elnökség lett volna. Mennyire tudta ő az eredeti programját, elképzelését megvalósítani? Hol ütközött akadályokba először?
Ugye ez az 1000 nap, amit ugye Kennedy kapcsán szoktak mondani, azt látni kell, hogy ő a belpolitikát kezdettől fogva parkolópályára tette. Egyszer Nixonnak kifejtette a véleményét erről, nagyon röviden, ezt most inkább nem idézném, de hogy úgy gondolta, hogy a belpolitika egy olyan terep, hogyha ő ott elmerül abba, hogy a kongresszussal való csatározásban, a kapitóliummal való csatározással, akkor tulajdonképpen az elnökségét azt homokba tudják futtatni. És úgy gondolta, hogy nemzeti egységet kell neki teremtenie. Nem véletlenül beszél már a beiktatási beszédében arról, hogy ugye az amerikaiaknál ugye egy új a fáklyát, ugye egy új kézbe adtuk, ami utalás arra, hogy ugye Kennedy az első olyan elnök, aki már a 20. században született, hiszen még Eisenhower is ugye a 19. században született, ráadásul fiatal katolikus, első katolikus elnöke az országnak, és ugye nem véletlenül nyilatkozik úgy, hogy ne azt kérdezz, hogy mit tehet érted a hazád, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért, ami megint csak egy ilyen összefogásra buzdít. És úgy gondolta kezdettől fogva, hogy a külpolitika az a terep, ahol ő nemzeti egységet tud teremteni, és már az első sajtótájékoztatóján, amit megtartott, ez 4 nappal a beiktatása után volt, gondoljunk csak bele, 4 nappal élő televíziós sajtótájékoztató, ahol még a legjobb újságíró barátja is szétszették, hogy ez egy baromság és ez egy hülyeség. Már ott is rögtön külpolitikai sikerekkel nyitott. Sikerült 2 amerikai pilótát a szovjetektől egy ilyen túsztárgyalás keretében visszahozni. Tehát, hogy egy látszott, hogy milyen íve lesz annak a politikának, amit ő fog folytatni. Mégis a beiktatását követően pár hónappal, 3 hónappal később ugye a disznóöbölben egy csúfos vereséget szenvednek, ami talán annyi legyen a mentségére mondva, hogy ez már egy korábban előkészített akció volt, nyilván zöldfülőként belekerült ebbe az egészbe, és teljes mértékben hitte a katonai vezetésnek. Ugye a katonai vezetéssel szembeni, hogy is mondjam, ellenszenve és bizalmatlanság az itt még inkább felerősödött a részéről. És ezért van az, hogy utána egy ilyen ezt felettesse, ezt a csúfos kudarcot, elindul egy európai körútra, a kongresszusban mond egy beszédet, és tulajdonképpen itt erre hegyezi ki a hangsúlyt, hogy ő egy európai körútra indul, a Szovjetunióval szemben fel kell venni a versenyt Európának, és nekik is, az Egyesült Államoknak is. De nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy a disznóöbölben kudarcot vallanak, a népszerűsége növekedett. Mert kiállt a sajtó elé, és azt mondta, hogy ez az ő hibája. Ezért ő a felelős, ezért az ügyért is mindenki mást felesleges hibáztatni.
Mennyire befolyásolt ez a disznóöbölbeli kudarc, illetve annak kapcsán szerzett tapasztalat, aztán később nem sokkal később a nagy válságot, a 13 napot, a kubai rakétaválságnak a kezelését?
Hát olyan szempontból mindenképpen, hogy ugye, ahogy említettem, a katonai vezetés iránti bizalma az erősen megcsappant. Olyannyira, hogy a Védelmi Minisztérium a Fehérház engedélye nélkül még mondjuk kommunikálni se kommunikálhatott, nem válaszolhatott se a sajtónak, se sajtótájékoztatót nem tarthatott, tehát tulajdonképpen ahol lehetett próbálta a féken tartani őket. És ez már a kubai rakétaválságnál még inkább megmutatkozik, hiszen ott azért voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy meg kell szórni bombával, Kubát le kell rohanni, tehát ott azért jöttek a jobbnál jobb és szélsőségesebb ötletek a katonai vezetés részéről. De ugye Kennedyről azért tudni kell, hogy mindvégig rá politikus volt. És úgy látta, hogy noha van ez a konfliktus, kubai rakétaválság, vagy akár ott volt ugye a Berlin fal építése, azt nem szabad megengednie magának, hogy a Hruscsovval ne tudjon tárgyalni, ne tudjon egyeztetni. És talán ezek voltak azok az apró olyan lépések, amik ahhoz segítettek minket úgymond hozzá, hogy mondjuk ebből ne legyen egy harmadik világháború, egy totális atomháború.
Mi volt az a pont, ami az ő elnöksége kapcsán a legkritikusabb volt? Lehet mondani ezzel a kubai válságot?
Hát talán az lehetett, igen, az egyik legkritikusabb pont, hiszen az mindenki bőrével játszott, és ezt ő maga is tisztában volt ezzel, hogy ebből úgy kell kijönni, hogy tényleg ne az legyen a végé, hogy egy esetleges atomháború. Maga Kennedy, aki mégiscsak megjárta a második világháborút, azért de tudta, hogy mivel jár egy háború, mivel jár egy háborús konfliktus. És amennyire lehetett, ugye ő ezt próbálta elkerülni, hogy bármi olyan katonai beavatkozás történjen, ami esetlegesen tényleg egy harmadik világháborúhoz vezetne, és nyilván azzal már ugye pont utaltam is ugye az Oppenheimerre, akkor már ugye azért az atomtöltek tekintetében mindkét ország azért elég erősen és jól állt, tehát tudták azt, hogy tulajdonképpen ebből csak egy atomháború tud kisülni a végén.
Ugye beszédeiről sokat írnak és sokat emlékeznek, nem mindent, hogy a beiktatási beszédét. Mi volt még olyan emlékezetes beszéd, ami ikonikussá vált vele kapcsolatban?
Az elsőt mindenképpen a beiktatási beszédét mondanám. Talán amiatt, mert maga az, ahogy az egészet tulajdonképpen megzenésítették rendezvényi szempontból, az tulajdonképpen megint csak egy úttörő dolog volt. Nem véletlen, hogy az amerikai elnökök mind a mai napig próbálják a Kennedyt utánozni.
Akár azt a koreográfiát.
Azt a koreográfiát, a beszédet nagyon sokan utalnak Kennedynek a beiktatási beszédére, gondolatokat emelnek át, Obama is ilyen volt, még Nixon is emelt át egy-két szót, egy-két olyan fordulatot tőle, de még számos más elnököt mondhatunk, Bill Clintont is. Bill Clinton egyenesen ugye ő Kennedy örökösének mondta magát, amit ugye azzal bizonyított, hogy a 60-as években még cserkészként találkozott Kennedyvel és kezet fogott, és ez a kép meg van örökítve, és ő ezt előszeretettel mutatta, hogy ő bizony Kennedy örökösének tekinti magát.
Vannak karakterbe is azért.
Vannak karakterbe is, igen, ilyen jellegű hasonlóságok. De hogy ez a beszéde azért is volt annyira nem csak maga az, amit elmondott, nem csak a tartalma, hanem az, hogy azt követően tulajdonképpen a támogatottsága az egekbe szökött. Ami ugye fontos mindig egy elnöknek a beiktatásán. Azért ez az egyik, ugye ez az első olyan szimbolikus megnyilatkozása az elnöknek, amikor már be van iktatva elnöknek, de még ugye nem terheli az a fajta politikai harc, az a fajta nyomásgyakorlás, ami még ugye később vár majd rá, és ilyenkor általában ugye a pártok is úgymond tűzszünetet kötnek, és ezt szokták ugye az ilyen mézes heteknek hívni az amerikaiak. És ez talán az egyik ilyen leghírhettebb beszéd, amikre utaltam, ugye itt, hogy a fáklya új kézbe kerül, ugye az amerikaiaknak a ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted a hazád, hanem te mit tehetsz a hazádért. És talán a másik ilyen, több nagyszerű beszéde van, de a másik ilyen talán az, ami fontos, az ugye a holdra szállás kapcsán, amikor ugye bejelenti, hogy ugye a NASA programot elindítják, és hogy az évtized végéig ugye embert küldenek a holdra. És nem azért, mert hogy a feladat nehéz, vagy van, hanem pont azért csinálják. És az, hogy tulajdonképpen ugye a hegymászókat hozza föl, hogy ugye ők is ott látják ugye az óriási hegyeket, és nem azért másszák meg, mert nem tudom, nem csak a kihívás, hanem az, hogy mert ott van, és meg akarom tudni, hogy mi van ott.
Mennyire volt ez ebben a célkitűzésben neki személyes szerepe, magát a holdat, mint meghódítandó célt. Nyilván nem úgy állt oda a beszédre, hogy akkor most ezt ő anélkül megfogalmazza, hogy előtte körbejárták volna a lehetőségét, de mennyire kellett hozzá az, hogy ő ezt így fölvállalja személyesen?
Óriási bátorság kellett hozzá, mert nyilván utólag visszanézve ezt mindenki egy sikersztorinak mondja, és annak is, és mindenki egyetért vele, hogy ez egy milyen jó döntés volt. De azért ott Kennedy, amikor ezt bejelenti, hát nem éppen volt, nem éppen kapott kedves gesztusokat. Tehát a sajtóban olyan kritikák jelentek meg vele szemben, ami szerintem a magyar olvasók, illetve médiafogyasztók számára ismerős, miért nem az oktatásra költik, miért nem a kórházakra, miért nem a fejlesztésekre, miért nem az úthálózatra, stb. Stb. Tehát nem volt éppen népszerű a program, ráadásul ugye óriási összegekről beszélünk, de itt tulajdonképpen az a bátorság kellett, amit ő elnökként megmert tenni. És hozzá kell tennünk, hogy nyilván ez nem csak az ő úri hóbortja volt, hanem az a fegyverkezési versenynek egy újabb szintje volt, hiszen addigra a szovjetek elég erősen elhúztak. Gondoljunk csak a Sputnikra, ami mind a mai napig úgy van az emberek életében benne, főleg az amerikaiak fejében, hogy ez a Sputnik sok. Hogy úristen, itt van fölöttünk egy műhold, egy szovjet műhold, ami mindent is tudhat rólunk. Tehát ez sokkolta az Egyesült Államokat, hogy lemaradnak az űrversenyben, és Kennedy volt az, aki ezt megmerte lépni, és azt mondani, hogy ebbe beleöljük azt a pénzt, ami kell. Ebbnek voltak olyan háttér dolgai, amik nyilván az ember számára nem annyira izgalmasak, de itt ez egy ilyen nagyon széttöredezett rendszer volt, nagyon sok hely, állomással, stb. És a NASA-nak pont ez volt a feladata, hogy azt a tudást, ami szét van szórva az ország különböző pontjain, azokat tulajdonképpen egybe forrassza, és egy helyen legyen a kutatás fejlesztéstől kezdve minden ilyesmi. És láthatjuk, hogy Kennedynek tulajdonképpen 61-62-re sikerül az oroszokat ebben utolérnie, sőt le is hagyja őket. És ez jól jött neki imás szempontjából is, hiszen az űrhajósok, gondoljunk csak Neil Armstrongra, akivel már akkor egy nagyon jó viszonya volt neki, aki mégiscsak a Holdra, 69-ben ugye ő az első ember, aki a Holdra száll, ezek mind-mind az ő politikai karakterét is tudták erősíteni, illetve azt a fajta amerikai macsó sármot is tudták tulajdonképpen erősíteni.
Sikeres elnök volt most a saját kortársai szemében, még mielőtt legendává vált volna?
Én azt gondolom, hogy ha nem ölik meg, hogyha nincs 63. november 22-dik, akkor még egyszer megválasszák. Nem volt neki olyan kihívója akkor, aki szerintem gondot okozott volna a számára. Az más kérdés, szerintem, hogyha még egy elnöki ciklust lehúz, végigvisz, akkor mondjuk a reputációja az hogy alakult volna, vagy az ő megítélése. Azért gondoljunk csak bele, hogy az ő elnöksége alatt kezdődik el ugye a Vietnámba a katonáknak a küldés, az amerikai katonák küldése. Ott vannak ugye a polgárjogi mozgalmak, ami hozzá szoktuk kötni, ugye, hiszen ő volt az, aki benyújtja magát a polgárjogi törvénycsomagot, de ugye ezt már ugye volt alelnöke, későbbi elnök Lyndon Johnson az, aki végigviszi magán a kongresszuson. És voltak azért olyan hangok, akik azt mondták, hogy ha nem Johnson az elnök, amikor magát a polgárjogi törvényeket tárgyalják, akkor nem biztos, hogy átment volna ez, mert azért Johnson ebben nagyon ügyes volt, hogy a kongresszusban megtalálja azokat, akikkel együtt tud működni. Nem véletlenül lett egyébként Kennedynek az alelnöke.
Most, ahogy hallgattam, visszagondoltam az előző témában, amikor meghirdette a Holdra szállási programot, akkor ő gondolkodhatott egyébként abban, hogy egy második ciklusának a végére ezt el lehet érni? Most már tudjuk ugye utólag a dátumokból, hogy ez ha ő kitölt két ciklust, akkor is már csak egyfajta örökségként számolhatott volna ezzel.
Nyilván benne volt egy ilyen, hogy minél több sikert elérni, és ahogy láttuk, főleg az ő elnöksége alatt is, ez egy sikersztori volt. Az, hogy ugye tulajdonképpen földkörüli pályára állítottak műholdakat, emberek, úgy műholdakat, hogy mondjuk emberek is voltak, stb. Tehát, hogy ez egy sikersztorinak tűnt, aminek megkoronázása nyilván 69 volt a Holdra szállás, és milyen érdekes, hogy akkor az amerikai elnök Richard Nixon volt, mégsem az ő nevéhez kötik a Holdra szállást, hanem mindenki ugye Kennedynek a nevéhez fűzik mindezt. És talán azért is lehet azt mondani, hogy erősen tulajdonképpen ez így összekapcsolódott Kennedy és a Holdra szállás és az űrkutatás, hogy a halálát követően ugye az özvegynek az első dolga volt Jackie Kennedynek, hogy ugye nevezzék át az űrközpontot Kennedy űrközpontnak, ami mind a mai napig az ő nevét viseli. Ezek mind-mind olyan szimbolikus lépések voltak, amit tulajdonképpen összeragasztották ezt a kettőt.
És úgy idézzük fel ezt a 63-as november 22-i napot ugye a dallasi merényletnek a napját. Hogyha így visszatekintünk, voltak olyan figyelmeztető jelek, amik esetleg eltéríthették volna őt attól a szándéktól, hogy Texasba utazzon. Egyáltalán miért kellett neki oda mennie?
Szerintem ez mind a kettő nagyon jó kérdés, hiszen mindig, hogyha az ember olvas Kennedy kapcsán, és ugye szóba kerül Dallas, akkor már mindig csak arról van szó, hogy megölik. Pont. De hogy miért megy oda? Volt-e értelme? Ugye azt kell látni, hogy azért Texas ebben az időszakban, vagy Texasban, magában az államban nem volt túl népszerű Kennedy. Aminek az oka az ugye a polgárjogi törvénynek a benyújtása volt. Egy szeptemberi interjúban, 63-ban, amit David Cronkite-nak ad, az ő neve fontos, meg kell jegyeznünk, mert ő az, aki egyébként majd 63. november 22-én először élőbe bejelentkezik, és elmondja, hogy az elnököt megölték Dallasban, és megkérdezi tőle, hogy Dallas, mit kell, hogy Texas, mi a helyzet, népszerűség, stb. És így mosolyogva mondja a Kennedy így a kamerába, hogy hát nem gondolná, hogy a legnépszerűbb politikus lenne most ő délen. Ez azt jelentette, hogy ez az időszak talán a közvetlenül a benyújtást követően, ez az 63 nyarán történik, akkor a népszerűségi indexe lemegy 47-48%-ra, ez az elnökségének a legalacsonyabb népszerűségindexe, és csak hogy összehasonlítva a mai korra, hogy Bidennek ez volt a legmagasabb.
Mennyire örülne?
Hogy mennyire örülne ma egy amerikai elnök. De azt mondja, hogy oda kell mennie, hiszen fontos számára a választás, már a kampány részeként tekint erre az utazására. Ráadásul a demokratáknál is van egyfajta feszültség, amit megpróbált tulajdonképpen, ki akart simítani köztük, nem sikerült, 70-es években valós szakadás lett belőle. Az akkori kormányzó Connelly az átisul a republikánusokhoz a 70-es években, illetve hát ugye kampánypénzeket kell gyűjtenie. Úgyhogy maga az esemény tulajdonképpen ebből a szempontból fontos. Óvaintik mind a tanácsadói, mind a közvetlen munkatársai, hiszen előtte nem sokkal korábban, pár héttel az ő utazását megelőzően az ENSZ nagykövetét leköpik egy rendezvényen, bekiabálnak, és ráadásul még valamilyen transzparenssel fejbe is verik ott kifele menet. Úgyhogy nem éppen jó előjelekkel indul. Ráadásul vannak olyan újsághirdetések, amik ugye azt mondják, hogy le kell őt tartóztatni, háborús, bűnös, stb. De ő benne volt ez a fajta bátorság, hogy de, oda megyünk. És ugye a dolognak a pikantériája, ha lehet így fogalmazni, az, hogy erre az útra elkíséri Jackie Kennedy is, aki belföldi útra egyébként soha nem kísérte el az elnököt, mindig csak külföldre. És ez volt az első olyan alkalom, hogy augusztus óta, akkor augusztusban meghal, ugye egy a gyerekük, koraszülött volt, és a kórházban elhunyt a csecsemő, és ez volt az első olyan alkalom, ahol újra együtt látják az elnöki párt. És ugye megérkeznek Dallasba, ahol ugye november 22-én 12:30-35 magasságában három lövést leadnak az elnöki konvojra, ebből kettő ugye Kennedyt eltalálja, az egyik a nyakán, amit még talán túl is élt volna, és a halálos lövés az pedig ugye a fején éri.
Ugye rengeteg dokumentumot nyilvánosságra hoztak azóta a merénylettel kapcsolatban, de nem az összeset. Sokszoros elnöki ígéretek meg törvények ellenére is 60 év után maradtak visszatartott részek. Elképzelhetőnek tartja, hogy ezekben azért valami olyan részlet van, ami megváltoztatja vagy fölülírja a hivatalos narratívát?
Jelenlegi tudásom szerint nem. Ezek a dokumentumok, amiket most ugye már Trump elnök alatt is hoztak nyilvánosságra dokumentumokat, hogyha csak az elmúlt két elnöknek a ciklusát nézem, Biden elnök úr két alkalommal is hozott nyilvánosságra dokumentumokat, nagyon minimális most már az a szám, ami talán 1% az, ami még titkosítva van a dokumentumokat tekintve. Ezekből új érdemi információkat nem tudunk kinyerni. Nagyjából olyanokkal foglalkozik, hogy hányszor hívták az FBI irodát esetleg, de érdemi információ nem derül ki. Ugye nyilván azért is foglalkoztatja az embereket mind a mai napig a merénylet körülménye, mert ugye az egyik talán a Norman Mailer író fogalmazta úgy, hogy egyszerűen a képzeletünk nem tudja azt felfogni, hogy hogy lehet az, hogy a világ legerősebb hatalmának a vezetője, akit testőrök vesznek körül, egyszerűen csak egy tulajdonképpen egy kis senki le tud lőni. Ugye itt Lee Harvey Oswaldról beszélünk, ugye, akit a merényletet követően ugye elfognak, és őt gyanúsítják ugye az elnök meggyilkolásával. De hogy ugye rengeteg olyan pont van, ami miatt ugye az emberek kételkednek. Egy az, hogy ez, amit ugye a Mailer is megfogalmaz, hogy ez hogy történhetett, illetve az, hogy nyilván az is, hogy tényleg egy ilyen nagy politikusnak a halála tényleg ennyire értelmetlen lett volna, vagy egy ennyire ilyen semmit mondó dolog, hogy valaki egy ilyen, nem is tudom, milyen okból fog
egy könyvtárszobából.
Egy könyvraktárnak a 6. emeletéről lelövi az elnököt, az Egyesült Államok elnökét.
Voltak merényletek korábban amerikai elnökök ellen, tehát ilyen szempontból volt ennek előzménye, de azért nyilván a kérdések egy jelentős része amiatt is nő föl, mert hogy nem volt a merénylőnek tárgyalása, hiszen 2 nappal később őt magát is lelőtték. Ez mennyire járult hozzá ehhez a legendához?
Igen, ezek mind olyan dolgok, amik felvetnek kérdéseket. Ugye, hogy említette ön is, hogy ugye korábban is voltak ilyenek, gondoljunk csak George Washingtonra, akit ugye a polgárháborút követően ugye a színházban simán lepuffant egy merénylő. Volt utána még 2 amerikai elnök, aki ellen merényletet elkövettek, de gondoljunk csak bele, hogy Kennedy után is a 80-as években, ugye Reagan ellen is elkövetnek egy merényletet. Ott a magányos merénylőnek semmi indítéka nem volt azon túl, hogy ugye ő tulajdonképpen, ha jól emlékszem, ugye a Jodie Fosternek akart imponálni ezzel a merénylettel, ugye, aki látta őt a taxisofőrben, és a taxisofőrben Robert De Niro karaktere, ugye az elnök jelöltet akarja meggyilkolni. Tehát, hogy ez így nem egy úgymond szokatlan dolog az Egyesült Államok történetében. De az, amit ön is mond, hogy tulajdonképpen elfogják Oswaldot, akiről kiderül, hogy kommunista, Szovjetunióban élt, és az az állapot, tehát ha megnézzük az archív felvételeket, Dallasban a rendőrségen, több az újságíró, mint a rendőr maga. A bizonyítékokat, gondolok itt ugye a mesterlövész puskára is úgy hozzák be, tulajdonképpen felemelt kézzel viszik be a rendőrök a tárgyalószobába, mert annyi az újságíró, hogy ugye félnek attól, hogy nehogy elsüljön a fegyver, vagy bármi egyéb legyen. Amikor az Oswaldot kibehozzák a tárgyalóteremből, vagy éppen ugye viszik be a cellájába, azt a sajtó végig követi. Tehát nincsenek maga, tehát ma ezt nem tudnánk elképzelni. Az, hogy az elfogását követően hajnalban, 23. hajnal, ilyen 00:30 magasságában sajtótájékoztatót tart a rendőrség úgy Dallasban, hogy Oswald ott van, és a sajtó kérdezheti. Tehát egy gyilkossággal vágy, ráadásul egy elnök ellen elkövetett emberölés gyanújával vádolt férfit odaraknak a tárgyalószobába, vagy hát a sajtóterembe, és a sajtó megkérdez, az újságíró felteszi a kérdést. Ugye ott van is egy jelenet, amikor az Oswaldot megkérdezik, hogy önölte meg Kennedyt. És így látszik, hogy így teljesen így mint aki mindjárt összeesik. És így néz, és azt mondja, hogy nem vádolnak ezzel. És így látszik, hogy teljes zavar van, hogy most micsoda. És az, amit ön is mond, hogy már, hogy utána, amikor ugye át akarják vinni, akkor tulajdonképpen az alaksorban, ahol megint csak tele van újságíróval az egész létesítmény, megjelenik egy bártulajdonos, aki tulajdonképpen lepuffantja ott helyben az elnököt. Vagy az elnököt, bocsánat, ugye Oswaldot, aki egyébként ironikus módon ugyanabba a kórházba szállítják, ahova Kennedy, ugye a Parkland Memorialba.
Tehát összeállt ugye a Warren Bizottságnak a jelentéséből egy hivatalos narratíva, amit azért a saját idejében is sokan megkérdeztek, és amilyen én tudom, valahol olvastam, hogy maga az a kifejezés, amit ma olyan sokan használnak az összeesküvés elmélet, az ennek kapcsán került elő, vagy került forgalomba az amerikai sajtóba, mert hogy mindazokat, akik a Warren bizottságnak a narratíváját megkérdezték, vagy azzal kapcsolatban kérdést tettek föl, azokra kezdték ezt alkalmazni, ezt a fogalmat, ami aztán mára már kinőtte magát, ugye a Kennedy öröksebe, Kennedy legeda, az ugye maga a család is hozzátartozik, és azért ez Kennedy elnöknek a halála után is folytatódott, ugye Robert F. Kennedynek a sorsa is hozzá járult, akár visszamenőleg is ezekhez a kérdésekhez. Mennyire tudta volna ő, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy egy amerikai dinasztia emelkedett föl, mennyire tudta volna őt tovább vinni JFK-nek a örökségét?
Ugye a Warren bizottságnak az volt a feladata, hogy minél hamarabb nyugvópontra tegye ezt az egész merénylet körüli cécót. Ugye a Warren bizottság el akarta azt kerülni, ki akarták zárni 100%-osan, hogy itt bármiféle orosz mahináció orosz szál van. Mert nyilván, hogyha ez kiderül, hogy az oroszok keze benne volt ebbe, vagy a kubaiak, vagy bárki egyéb államról beszélünk most a jelen esetben, akkor az nyilván egyfajta reakciót kívánna az Egyesült Államoktól. Tehát ezért próbálták ezt minél hamarabb lezárni a Warren bizottságnak, tehát maga a bizottság próbált ezt minél hamarabb nyugvó pontra tenni ezt az ügyet. De nyilván ott is azért voltak hézagok. Kiderült, hogy a Kennedynek egyébként egy máig élő volt testőrét meg se kérdezték, aki ott volt a merényletnél. Tehát, hogy voltak benne olyan lyukak, amik mind-mind ugye az emberekbe elindítanak egy fantáziát, egy gondolatot, hogy aha, akkor ezt lehet, hogy azért tették, hogy eltusoljanak valamit. Ráadásul ugye a Kennedy maga nagyon sokaknak úgymond szúrta a szemét, mondjuk csak a maffiára. Hiszen a Robert Kennedy, mint igazságügyminiszter, ugye azért üldözte elég erőteljesen a szervezett bűnözést. Tehát ezért szokták azt mondani, hogy lehet hogy a maffia át mögötte. Lehet, hogy a kubai emigránsok, lehet, hogy maga Kuba, a szovjetek, az FBI, a CIA. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon sokféle szálon elindul ez a cselekmény, és most volt pont az elnök halálának 60. évfordulója kapcsán egy Gallup közvéleménykutatás, ami mutatja, hogy az amerikaiaknak 65%-a mind a mai napig nem hisz a magányos merénylő elméletben, hanem továbbra is úgy gondolják, leginkább egyébként az, hogy a kormányzat, tehát a deep state volt az, ami ugye Kennedy-t eltette láb alul. És ahogy ön is említette, nyilván ezt a sort, ezt tovább vitt azzal, hogy ugye az öccsét, Bobbyt, aki, ahogy említettem, igazságügyminisztere volt neki, elindul az elnökválasztáson, és amikor ugye megnyeri ugye a demokrata elnökválasztásért folyó harcot, tehát őt jelölik a konvención, ugye a pártnak az elnökjelöltjének, akkor, amikor a beszédet követően ugye el akarná hagyni a hotelnek magát a hotelt, akkor ugye egy férfi közvetlen közelről lelövi. Ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy kételkedjenek sokan abban, hogy itt tényleg egy magányos merénylő volt, vagy pedig esetleg az, hogy tudott valamit Robert Kennedy is. És nyilván ezeket a hangokat felerősíti, ugye most ugye Robert Kennedy Jr., aki ugye indul a jövő évi amerikai elnök választáson, aki szintén azt mondja, hogy ez nem magányos merénylő volt, a CIA mögötte, stb.
Elképzelhető, hogy lesz még Kennedy elnök Amerikában?
Hát ugye egy üde színfolt a fiatalabb Robert Kennedy, hiszen amikor ugye bejelentkezett az elnök választási küzdelemben, a demokrata színekben, akkor nagyon sokan meglepődtek, hiszen azok az üzenetek, amiket ő, hogy is mondjam, átadott, azok nem éppen a mostani mainstream demokrata politikai elitnek a véleményét tükrözi. Gondolok arra, hogy bevándorlás ellenes szólamok, tehát határok lezárása, az ukrajnai háborúnak ukrán háború amerikai támogatásának a teljes megszüntetése, az oroszokkal való kapcsolat felújítása, tehát mind-mind olyan elemet emelt be a kommunikációjába kezdettől fogva a jelölt, ami mondom a demokrata párt részéről teljesen szokatlan a mai demokratáktól. és hát most ugye kilépett, tehát függetlenként folytatja az útját. Ez azért felvet kérdéseket, mert látjuk, hogy az elmúlt évszázadokban az amerikai politikában mindig a két nagy párt közül valamelyik tudott elnököt adni, hiszen azok a donorok, akik mondjuk az adott pártot támogatják, nem biztos, hogy még egy független jelöltet támogatnának.
Meg maga az amerikai választási rendszer is olyan, hogy igazából még egy jelentős támogatottsága, tehát Ross Perotnak volt közel 20%-os eredménye, amikor indult független jelöltként, de nem is tudom, hogy tudott egyetlen elektort szerezni, tehát hogy ebbe a rendszerbe, ahol államokat kell megnyerni, ez nehéz. Viszont ha önállóan nem is esélyes, de mostani ismeretek szerint, bár ez az amerikai politikát nézve 2024-re még bármi elképzelhető, meg azt se tudjuk.
És annak az ellentétje
is. Ezt se lehet kizárni. De hogyha mondjuk azt a felállást nézzük, ami most a legvalószínűnek tűnik, hogy egy Biden-Trump visszavágó zajlik, akkor ebben a mérkőzésben az ifjabb Robert Kennedynek az indulása, az melyik oldalról vihet el inkább szavazatot?
Ez egy jó kérdés, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye amikor ugye bejelentkeztek ugye a jelöltek, hogy akkor kiindul, és ugye maga Trump is ugye jelezte, hogy újrázni kíván, és elindul a választásokon, Biden is, illetve ugye Kennedy, azt nagyon, nagyon gyorsan kiderült, hogy a három jelölt közül megy a meccs folyamatosan, valamikor ugye a Kennedy előre tört, aztán utána általában a számokat tekintve, ugye Trump volt az, aki az első helyet megnyerte, vagy jelenleg tartja, tehát nyilván addig, ahogyan is fogalmazott, rendkívül sok idő van még a választásig, tehát bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is, és ugye nyilván egyszer megkérdezték a Trumpot is, hogy mit gondol a Kennedyről, kihívója lesz-e neki, stb., és úgy fogalmazott, hogy jó csávú, nagyon kedveli, régen talán dolgoztak is együtt, dolgozott neki a Kennedy ügyvédként, és hát amúgy meg lehet, hogy ő lesz az alelnököm. Tehát, hogy itt azért még minden elképzelhető. És az látszik, hogy és az a számokból kiderült, hogy az ifjabb Kennedyt a republikánus és a demokrata oldal is mindkét oldalt meg tudja szólítani. Annak ellenére, hogy az üzenetei azért inkább egy konzervatívabb republikánus vonalat képvisel. Azonban érdekesnek fog ígérkezni mindenképpen ez a választás, hiszen hogyha ugye a kaliforniai kormányzó benn marad ebben a versenyben, és esetleg ő lesz az, aki mondjuk a Trumpnak a kihívójává fog válni, akkor szerintem a Trumpnak nagyon-nagyon nehéz helyzete lesz, én úgy gondolom.
De maga az alelnök választásnak is a fordulata érdekesek, mert éppen napokban Tucker Carlson neve merült föl, mint Trump esetleges hipotetikus alelnök jelöltje, és ott se zárták ki még a részvők teljesen ezt.
Olyannyira nem, elnézést, amikor ugye volt a Tucker Carlsonnak ez a kirúgás ugye a Fox News-tól, és ugye még nem jelentette be, hogy akkor ugye az X-en, a lánykori nevén a Twitteren ugye elkezd saját műsort, illetve tartalmat szolgáltatni, akkor fogadni lehetett, hogy akkor most mi lesz az ő sorsa, és akkor nyilván benne volt ez, hogy saját platformot fog, vagy saját műsort fog indítani valamilyen közösségi média felületen, és ott volt, hogy lehetett fogadni arról is, hogy ő lesz majd az alelnöke Trumpnak, ami ugye nyilván időről időre elő szokott kerülni, de ezek még nyilván ezektől messze vagyunk, szint úgy.
Nagyon köszönöm az elmúlt egy órában. Az amerikai álom vége, ez a könyvének a címe, amit John F. Kennedyről írt, de ahogy kibontottuk és eljutottunk a jelenkorunkig, azért ez a kérdés nyitott, hogy marad-e az amerikai álom. Egyébként ön hogy látja, hogy előre tekintve az Egyesült Államoknak a szerepe az, hogy sokat beszélnek most itt geopolitikáról, meg geostratégiáról, hogy milyen alternatívák vannak. Megtartja Amerika ezt a egyedülálló szerepet, vagy inkább beleolvad, vagy akár visszavonul a saját határai mögé, és saját érdekeit képviselve visszavonul a világból?
Hát ugye nem vagyunk egy könnyű helyzetben, tehát az unipoláris pillanat, vagy az az időszak, amikor ugye az Egyesült Államok egyeduralkodóvá vált, és akkor jöttek ugye ezek az írások, hogy ugye a történelem véget ért, ugye Fukuyamától, ugye mindig ezt el szoktuk, illetve mindenki el szokta mondani, ez ugye 2001. szeptember 11-ével először megbicsaklott, majd ugye a nagy gazdasági válság teljesen romba döntötte, és azt látjuk folyamatosan, azt látjuk tulajdonképpen, hogy egy világrendszerváltásnak vagyunk a szemtanúi, hiszen vannak azok az államok, amik ugye felemelkednek, elég csak, hogyha Kínára gondolunk, vagy megnézzük azt, hogy mondjuk akár a India is, hogy egy olyan kihívó lehet az Egyesült Államok számára, ami megváltoztatja ezt az eddig ismert világrendünket, és ebbe nyilván azok a konfliktusok, azok a háborús konfliktusok, ami ugye itt a szomszédunkban Ukrajnába zajlik, vagy éppen ugye az október 7-e óta Izraelben zajló háborús helyzet sem könnyíti meg az Egyesült Államoknak az ügyét, a helyzetét, gondoljunk csak bele. Aztán Schmidt Mária főigazgatóasszony, a Terrorház Múzeumnak a főigazgatója fogalmazott úgy, hogy tulajdonképpen ez a fekete hattyú esete tulajdonképpen az ukrajnai háborúnak, hiszen azzal, hogy bejött az izraeli konfliktus, ez rendkívül megnehezíti Ukrajnának a helyzetét is. Mondhatnánk azt, hogy ez az ő szuezi válságuk is lehet. Az amerikai részről pedig azért is itt megint főigazgatóasszonyt idézve, hogy tulajdonképpen ez egy csapdahelyzet az Egyesült Államok számára, hiszen hogyha nem áll ki Izrael mellett, akkor elveszíti azt a gyökeret, azt a magot, akik ugye azért évszázadok óta az Egyesült Államokban ott vannak, elveszíti azt a támogatói kört, a zsidókat, azt a közösséget, azt az országot, de hogyha meg beáll ugye mondjuk a palesztin ügy mögé, akkor meg a saját balos, palesztin barát, Izrael ellenes közegét fogja elveszíteni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet az Egyesült Államok számára.
Hát ez a kérdések is, ugye senki nem gondolta volna az év elején, hogy egy háborúval indult a 2023-as év, és most úgy néz ki a jelenlegi helyzet alapján, hogy két háborúval megyünk át a következő évbe. És ez is hozzájárul azokhoz a bizonytalanságokhoz, amit itt a beszélgetés kapcsán említettünk, az elnökválasztás. Napcsán nagyon köszönöm, hogy itt a stúdióban beszélgethettünk ezekről az izgalmas témákról.
Én köszönöm a meghívást.
És ajánlom a kedves nézőinknek a figyelmet, hogy Amerikai Álom vége. Kapható még a könyv?
Igen, kapható még.
Akkor ezt is ajánlom akár karácsonyi olvasmányként is, napjainkba is segít, napjainknak az eseményét is segít értelmezni ez a könyv. És reméljük ez a beszélgetés, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy az elmúlt napokban elérték a csatornánkra, a feliratkozóknak a száma az 50 000, nagyon megtisztelő a bizalmuk, várjuk Önöket vissza más műsorainkkal is, a viszontlátásra.